És ez a dialógus.
Igen.
Hogy írásban kifejezd magad. Volt életedben olyan válságos helyzet, amikor úgy érezted, hogy nem tudsz válaszolni? Nem tudod írásban kifejezni magad?
Hát, hogy is mondjam, maga a versírás az egy istenkísértés, az egy tulajdonképpen olyasmi, hogy az embernek soha senki nem ígérte meg, hogy ha tegnap tudtál írni egy verset, akkor holnap is, meg holnap után is fogsz tudni írni. És azért ez egészen más dolog, mint valamilyen fajta, hogy is mondjam, manuális munka, hogy hát meg kell csinálni egy asztalt, vagy... De tulajdonképpen minden alkotó ember valószínűleg időről időre érzi azt, hogy egy szakadék peremén áll, és most hogyan tovább, nem tudja, hogy hogyan tovább. És akkor, hát, vagy pedig más hasonlata éljek, hogy mint a horgász, aki várja, hogy legyen már fogás, kapás, és ki kell tudni várni, és akkor ki így segít magán, ki úgy. És hát aztán van, aki biztos lehet részben erőltetni, és kell is, de ha valaki túl erőlteti, akkor meg egy ilyen gyártási folyamatba megy bele, és sok év, meg sok évtizedes tapasztalat után tulajdonképpen lehet gyártani verseket, csak olyan sokan gyártanak, hogy ahhoz nekem olyan nagyon nagy kedvem nincs, mindig úgy képzeltem el, hogy hát az igazi vers az, annak ki kell várni az idejét. És hát az tényleg vagy jön, vagy meg kell várni, amíg ott van, kicsit lehet segíteni, nagyon nem. Mert akkor az erőltetett lesz. És azt is voltak az életemben olyan periódusok, és hát nem kizárt, hogy még lesznek is, amikor erőltettem, és akkor utána nem rögtön, hanem később, mikor az embernek már nagyobb rálátása van a dolgokra, akkor lehet látni, hogy hát ez nem lett volna muszáj, ez nem olyan. És aztán van, amikor szinte hivatlanul az embernek az ölébe pottyan egy nagy ajándék, valami olyasmi, amit régen szeretett volna megfogni, de azt se tudta, hogy melyik kezével hova nyúljon érte, és akkor egyszer csak puf, jön és jelentkezik, és megvan. Tehát van egy kiszolgáltatottság. És hát... És persze van egy gyakorlat, van egy mesterség is, amivel megpróbálja az ember mégis befogni azt a valamit. De a versnél soha nem lehet egész biztosra menni, hogy na, én most ezt akarom megírni, és ezt tutira meg is írom. Hát csak, hogy mondjam, hogy ez egy konkrétum, és egy bizonyos területről, hogy hát engem így az elmúlt néhány évben, mondjuk így 2010-től, vagy már 2009-től, hát nagyon idegesített, vagy még korábbról, hogy merre felé megy az ország, így társadalmilag, politikailag, hogy izgultam, és szorongtam, és aggódtam, mondjuk, és szerettem volna valamilyen módon reflektálni arra, amit történik. Tehát versben nagyon nehéz reflektálni. Egy-két versben, a Megtudni élni háromban, meg a egy este sárgáskék ég alatt, vagy már nem is tudom mi a címe, próbáltam, és ott sikerült valamit. Ugye nem akkor az ember direkt lenni, nagyon.
Hát az öreg ember a térről.
Épp arra akartam kiukadni, hogy akkor mit tudom én, milyen, hát tulajdonképpen ha azt mondom, hogy volt bennem ez a feszültség 2009-től, és akkor megírtam ezt a verset 2011-ben, vagy mikor írtam meg, nem tudom, nem is tudom, vagy 12-ben. Hát azért elég sokat vártam rá, amikor valahogy kiszakadt belőlem. És ahhoz is kellett, mi kellett hozzá? Talán kellett ez a, kellett egy ilyen személyes, egy személyes fájdalom, meg sértettség, meg nem tudom micsoda is, mert egyébként direkt módon ilyen dolgokról nem tudom, van akinek megy, de nekem nem nagyon áll kézre, hogy ilyesmiről verseket írjak. Néha sikerül, és tulajdonképpen ennek az öreg ember a téren, ennek a versnek, hát én örültem, és örülök, hogy megírtam, mert hogy hát mégis tudtam reagálni valamire, ami nagyon fájdalmasan érintett és érint. De mondjuk prózában sokkal könnyebb az ilyesmit megírni. Ugyancsak nem feltétlenül a legdirektebb módon, tehát nem publicisztikában, de a próza ottan az ember egy kicsit kevésbé kiszolgáltatott. Ez furcsa módon most ebben az évben írtam minden hónapban az ésnek egy úgynevezett tárcát, ami hát mondjuk fogalmazunk úgy, hogy egész rövid próza, és az volt a érdekes volt számomra, mert korábban ilyesmit nem nagyon csináltam. Sokat tanultam is vele, de az egyik nagy tanulság az volt, hogy hát itt tulajdonképpen megy az, hogy kigondolom, hogy nagyjából, hogy miről akarok beszélni, és arról is beszélek. A versnél nem úgy van. A versnél kigondolom, aztán elmegyek, és ezt csinálok, azt csinálok, amazt csinálok, és aztán egyszer csak hoppá, most gyorsan le kell ülni, vagy most elkezdett a fejembe menni egy olyan beszéd, vagy egy olyan szalag, hogy na, akkor ezt gyorsan rögzítsük, vagy arra próbáljunk ráállni. Tehát ott...
Barvasi László úgy is fogalmaz, hogy beszélgetős líra a tiéd.
Igen.
Ezek szerint maga az írás folyamata is egy ilyen... az írással való párbeszédként zajlik. Hogy miközben írsz, a közben is változtatsz.
Hát erre most nem tudok hirtelen rá kapcsolódni. Azt szerintem ez a beszélgetős líra, amit a Darvasi Laci említett, ez egy ilyen formai dolog. Igen, ez segít, hogy, mert még egyszer mondom, valahogyan az emberek, még ha megvan már, hogy mit akar mondani, annak is egy formát kell teremteni, meg kell találni azt az ajtót, amin be tud lépni oda, ahol az ő mondandója van, és azt meg tudja szólítani. És ez a beszélgetős dolog. Ez nekem segít. Ez nem is tudom. Nem tudom, hogy is mondjam. Kinek mi, ki mi által tud hozzáférni a saját mondandójához. De ez egy ilyen külsős valami. de nagyon fontos. Tehát azt meg kell küzdeni azért, hogy valójában azért, hogy el tudja mondani az ember azt, amit el kell mondania. Nem megy magától. Lehet, hogy illetve van, akinek ez automatikusan könnyen megy, és van amikor hát tudunk ilyesmiről, amikor írók, költők hosszú ideig hallgatnak. Hát ezek nem könnyű dolgok. Nem. Vagy arról van szó, hogy kimerítették magukat egy időre, vagy pedig arról van szó, hogy nem találják meg azt az ajtót, amin ha belépnek, akkor már megy a beszéd, akkor már megy az írás. Nem tudom, lehet, hogy elkalandoztam egy kicsit.
Verseidnek egyik nagyon fontos témája és vonulata a család.
Igen. Hát ez megint valószínűleg azzal köthető össze, hogy ha nem beszél, hát vagyok, ki vagyok, honnan jöttem. Ugye előrefele is izgalmas a dolog, hogy majd mi lesz, hogy lesz, de nem kevésbé izgalmas hátrafele, hogy hát hogy is volt ez? Kik voltak, mik voltak? Talán viszonylag keveset tudok az ősökről, az elődökről. És a többit azt meg igazából véve úgy, mint mások is, szabadon választhatunk. Mert ki tudja, olyan hosszú az előtörténet, hogy senki sem tudhatja pontosan, hogy ki mindenki fordultott elő, és ilyen értelemben részben szabad a gazda. De van, ahol nem szabad a gazda. Tehát a szülők, nagyszülők, dédszülők, ott még meg hát ugye a testvérek, unokatestvérek, stb. Ott még valamit tud az ember, és engem mindig érdekelt, hogy nem csak személyesen magamnál, hanem aki személlyel megismerkedtem, úgy is akár, hogy olvastam valamit valakitől, és nagyon tetszett egy író, vagy egy költő, akkor elkezdett érdekelni, hogy honnan jön ez. Nem mondom, hogy mindent az határoz meg. Különböző, hogy kinél mennyire fontos ez. De hogy engem érdekel, hogy honnan jön, az biztos. Mert egy nagy tarkaság, mert ezen keresztül is a világról szerez az ember különféle ismereteket. És hát aztán ezt egyszer-kétszer írásban, interjúban említettem, hogy amikor én a családról írok, írtam, annak volt egy olyan aspektusa is, hogy hát a második világháborúban az én rokonságomnak a jelentős részét származási alapon elpusztították. És hát ez egy óriási hiány. És akkor talán részben ösztönösen és részben tudatosan is az ember próbálja visszarajzolni. Tehát ott ahol űrt látott, valamit azt mondom, hát ott nem a semmi volt, ott volt valami. Legalább úgy, ahogy amennyire valamit tudok róluk, megpróbálom őket visszarajzolni. Meg hogy...
Múltnak igazából ez egy feldolgozása, egy magadévá tétele.
Igen, igen, igen. És megint...
És ennek a tragikus emléknek azért valamilyen módon a Duna is részese.
A Duna biztosan, hiszen, mint mondtam, tanulja volt minden szépnek és minden szörnyűségnek is. Hát effektív lehet tudni, hogy a Dunában sokakat beleöltek. De hát a Dunáról már beszéltem, az tényleg egy ilyen óriás szimbólum. A családnál megint csak, tehát részben van ez, hogy azt az, hogy az ember, hogy honnan jön ki, és onnan fakad ez az érdeklődés a család iránt. Részben meg hát alkati dolog is lehet. És hát ugye olyan ezek a nagy érzelmek, plusz-minusz, szeretetek, utálatok, hát ezek is onnan valahonnan kezdődnek, hiszen mindenki különböző módon, de mégis valamilyen családból jön ki a nagyobb térre, egy szűk térből, amelyik neki kezdetben, gyerekkorában a nagy tér. A teljes világ. Hát hát igen, hogy is mondjam, emlékszem arra, amikor egész kiskoromban hát úgy képzeltem, mint a mítoszokban a teljesség volt a család, és akkor az ember kiment a térre, és ott mások voltak, és aztán később az iskola, és akkor töredezett a mítosz, és beléptek új figurák, és akkor újból és újból össze kellett rakni a világot, és aztán kamaszkorban, nagyobb kamaszkorban, meg ezek újra és újra át struktúrálódnak az ember fejében ezek a dolgok, és ahogy telik az idő, az én meg magamról beszélek, mégis azt gondolom, hogy rengeteg dolgot, nagyon sokat változtam az időben, de rengeteg dolgot még mindig onnan nézek, anélkül, hogy tudnám, ahonnan gyerekkoromból meg szoktam nézni. Most nem feltétlenül ilyen ideológiai dolgokra gondolok, hanem hogy mit érez az ember otthonosnak például, hogy mibe tud úgy mozogni, mint hal a vízbe. Akár egész egyszerű dolgokra gondoljunk, de nem csak azokra gondolok, persze, bizonyos ételek. Nem tudom én micsodák. Hát idővel az jön ki, hogy olyan fajta otthonosságot keresgél az ember, nem végig tudja ezt az életbe egyáltalán nem, amilyen neki volt, ha szerencsés volt gyerekkorában. És az pontosan azt nem fogja megkapni. Majd kap valami mást. De ezekre a dolgokra, ehhez persze egy bizonyos kort meg kell élni, hogy az ember erre rájöjjön, hogy ha csak nem volt egész pocsék gyerekkora, akkor nem mellékes, hogy nem úgy van, hogy kinőttem azt a cipőt, meg azt a ruhát, és az már nem kell, ezeket nem lehet kinőni.
Ha a gyűjteményes kötetednek, és ennek az utolsó megjelent kötetnek a kritikáit nézem, azért az egy hangú volt, hogy valamilyen módon egy költői pálya beérését üdvözölték a kritikák. Ugye a Köztünk maradjon című kötetnek most csak a utolsó mondatát olvasom föl, amit a Literán lehetett olvasni. Egy nagy költészet tetőpontja.
Aha, ezt nem is tudom, ki írta.
Nem volt aláírva, nem hogy ki írta. De azt hiszem, hogy ez az a mondat, ami egy ilyen konszenzus. Te hogy érzed? Te mennyire érzed jól magad ebben a költői bőrben, amit kialakítottál magadnak?
Hát, hogy is mondjam, azt én nem tudom, hogy jól, hát, hogy... Hát, egy pillanat. Hát, kezdjük azon, hogy ezt a Köztünk maradjon kötetet, ezt nagyon jól fogadta a kritika. Úgyhogy itt nekem semmilyen fanyalgásra nincs okom, és nem is érzem úgy, hogy ahogy kedvem sincs hozzá. Nem, ezt
érte.
Mindenképpen ezt nagyon jól fogadták. Persze biztos nem mindenki egyformán, de sokan nagyon, és még úgy is, hogy nem csak ilyen kritikai ismertetésekben, meg írásokban, hanem hát kaptam pályatársaktól személyesen is hát visszajelzéseket, hát amikről most nem említem neveket, de azok is igen jó estek. És ez egyértelműen, ez csak jó, ezt nem lehet máshonnan nézni. Mármint, hogy milyen esetleg negatív tulajdonságai vannak. Az engem nem blokkol le semmilyen módon. Ennek csak pozitív hatása van. Az egy más kérdés, hogy hát attól erősen féltem, hogy amikor összeállt ez a kötet, és leadtam, hogy húha, utána minden könyv után, mindig, mikor az ember letesz valami ilyen nagyobb csomagot a partra, hogy akkor hogy is lesz tovább, hogy most meg különösen úgy éreztem, hogy nem szabad utána gyorsan erőltetni nagyon a hogy gyorsan tovább piszkálni magamat, hogy írni. Másfelől meg az író valóban akkor érzi jó magát, ha ír, de mégse tud állandóan termelni. És akkor ezért is volt jó, hogy volt nekem ez az egy év tárcaírás, vagy prózaírás, rövid prózaírás. Hát, hogy a bőrömben, hogy érzem magam, nem is tudom pontosan, hogy ez mire, hogy hogyan értsem ezt a kérdést, hogy úgy értsem-e, hogy úgy érzem-e, hogy most a helyemen vagyok, vagy...
Azt a kérdést tettem föl, hogy a költői bőrödben, igen, mert igen. Ugye az egy egészen más kérdés, hogy abban a világban, amiben élünk, igen, hogyan igen. Érzem magam,
igen, de
vagy
a költő,
abban
költői
a
bőr,
költői, kialakított de azt... költői világodban, abban a nyelvben,
hát amit... abban nagyjából, hogy is mondjam, az ember beleássa magát, úgy, mint egy alagútba. Beleássa magát a saját világába, költővilágába. És tudtam egy kicsit, igen, értem. Hát ott érezheti úgy magát, hogy innen soha nem jut napvilágra, de De ez egy olyan fajta ásás, ami fölfele irányul a valamilyen fényfele. Tehát, hogy ha tudsz beszélni, akkor lesz levegőd, lesz eged. Hát én nagyon remélem, hogy fogok tudni beszélni. Mert ez kell. Az pedig, hogy a figyelem az, meg az elismerés, ezek nagyon jó első dolgok. A figyelem az, szóval nagyon nehéz figyelem nélkül. De nem volt meg mindig a figyelem, és ha nincs meg, akkor is muszáj írni. Mert akkor ezek olyan... akkor az ember elképzeli a figyelmet. Hiszen, hogy mondjam, nem jön be. Muszáj... tehát igazából mivel minden megvan a világon, csak nagyon egyenlőtlenül van így úgy elosztva. És hát tehát tudunk róla, hogy ha minden remekül megy, akkor is tudunk róla, hogy nem megy minden remekül. Mert lehet, hogy a számunkra remek, de a szomszéd egy ajtóval ott már abszolút nem remek. És ha fordítva van, akkor is tudjuk, hogy van az a remek. Azért az nem mellékes, hogy ezt tudja az ember. Mert ez nem csak úgy általában, hanem ugyan abba is segít, hogy hát szeretne az ember valami jót csinálni, és a és akkor azt mondja, hogy biztos, hogy nézzük a dolgot egy kicsit innen, egy kicsit onnan, egy kicsit amonnan, és majd lesz is valaki, aki nézi innen, onnan, amonnan. Vagy esetleg van, csak én nem ismerem pontosan.
Hát folyami költőként válaszoltál.
Igen?
Igen.
Igen.
Igen.